A Zsoltárok könyvéből olvasok egy verset, a Zsoltárok könyvéből, a 66. Zsoltárból az 5. vers álljon előttünk ezen a délelőtt. Tehát a 66. Zsoltárnak az 5. versét hallgassuk meg fönnállva. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az ember fiain. Eddig olvasom az igét. Testvérek, az útmutatónk ma ezt az igét állította elénk, és ahogy az imaórán is említettem a testvéreknek, hogy elgondolkoztam ezen az igén, és nem csak azért, amit ír, hanem azon is, hogy ha megnéztük az útmutatónkat, ahol az újabb fordítás áll előttünk, és ha összevetettük a mi általunk használt Károli fordítással, akkor rögtön szemünkbe tűnhetett egy szó, ami látszólag úgy tűnik, mintha egészen más értelmet adna ennek az igének. Hisz a új fordítási Bibliában nem az a szó szerepel, hogy csodálatosak vagy csodálatosak az ő tettei meg cselekedetei, hanem azt a szót hozza az új fordítás, hogy félelmetes, vagy rettenetes dolog, az ő dolgok azok, amiket ő cselekszik. És igen, ezen tűnődtem el, az imaórán is említettem a testvéreknek, hogy hát nagyon nehéz lenne az embernek itt ma eldönteni, hogy melyik fordítás a helyes, melyik az, amit mi inkább használhatnánk, hisz mondtam is, hogy nem tudtam megnézni az eredeti hébert, de hogyha az angol fordításokat nézzük, ott is hasonlóképpen az a szó áll, hogy rettenetes, vagy félelmetes, és akkor az ember úgy elgondolkodott azon, és én ezen tűnődtem el, hogy vajon akkor most mit is értsünk mi az igéből? Amikor látjuk az Isten dolgait, akkor azok rettenetesek, vagy csodálatosak. Mert talán úgy tűnik az embernek az első hallásra, hogy hát ez két különböző dolog. Nem mindegy, hogy az ember csodálkozik, vagy retteg. Ugye ez a kettő között úgy érzi az ember, hogy nagy a különbség. De hát akkor miért lehetséges az, hogy egyesek így fordították, a mások úgy fordították? Akkor most kinek is van igaza, hogy hogyan tudjuk mi ezt eldönteni? Ezt a kérdést. És hát két dolog volt ma, vagy két dolog, amire gondoltam ezen a délelőttön, az egyikről már beszéltem az imaórán, akkor inkább abból a szempontból vizsgáltam meg ezt a kérdést, hogy hogyan is várjuk mi az Urat, milyen módon várjuk őt. És azt a gondolatot vetettem fel, ami aztán megmutatja azt, hogy mennyire nincs nagy különbség a két szó között, hanem csak nézőpont kérdése. Mert az áll előttünk, ugye, hogy csodálatosak a te cselekedeteid. És elmondja az Úr ebben a részben azt, hogy emlékezzünk csak, hogy Isten hogyan hozta ki az ő népét Egyiptomból. És akkor emlékezhetünk a 10 csapásra, emlékezhetünk a csodálatos Vörös-tengeren való átkelésre, és hogyha abból a szemszögből nézzük ezt a történetet, hogy mit láttak az izraeliták, akkor azt mondhatjuk, hogy csodálatosak az Isten cselekedetei. De ha abból a szemszögből nézzük ezt a történetet, hogy mit láttak az egyiptomiak, akkor már lehet, hogy ők is elmondhatják, hogy ezek csoda dolgok. Csodálatos dolog, hogy ketté nyílt a Vöröstenger, csodálatos dolog, ami történt akkor, amikor a 10 csapás is volt, hisz ezek olyan csoda dolgok, nem érti az ember, de ugyanakkor ők nem a ennek a csodának a szépségét, hanem a fájdalmát tapasztalták meg, amikor a vörös tengeren, tengerben ők is száraz lábbal jártak, de mikor az izraeliták átmentek, akkor összecsapott, csaptak a falak, és elveszett az egész nép. Tehát ezért fontos az, hogy hogyan várjuk az Urat. De most az istentisztelet keretében egy másik dologról szeretnék beszélni, ami szintén ezt a kérdést feszegeti, hogy hogyan látom én az Isten dolgait? Csodálatosak vagy félelmetesek? Testvérek, nagyon érdekes megfigyelni, ha valaki volt már hegyekben, és ha valaki állt már oda egy sziklafal tetejére, az valamit el tud mondani. Lenézünk a mélységbe, és az embernek az első gondolata az, hogy hát ez valami gyönyörűséges. Valami csodálatos, az a látvány, ami elénk tárul. Ugye ott állok a sziklafal szélén, vagy a sziklafalnak a tetején is, és lenézek a csodálatos hegyekre. Ez milyen csodálatos dolog. De akkor az ember belegondol, hogy milyen mélység van alatt, akkor beleborzunk. Ugye? Ez egy rettenetes dolog arra gondolni, hogy mi lehet ebből. Rettenetes dolog arra gondolni, hogy milyen veszély fenyegeti az embert, akár a hegyekben, vagy bármilyen helyen, a tengeren. Persze, milyen jó, amikor az ember hajózik a tengeren, én nem tudom, hogy milyen jó. Az az igazság, nem is vágynám arra, mert én arra Balatonon, amikor hajóztam, akkor is nagyon untam a dolgot, mert egy darabig nagyon élvezetes, de aztán egy idő után süt is a nap, még árnyékba sem lehet menni, és hát a végén nem is olyan izgalmas, mint ahogy az ember először gondolná. Hát nem biztos, hogy olyan izgalmas, de amikor, de szép, nyilvánvalóan szép, de ha jön egy vihar, akkor már nem érzi az ember azt, hogy fú, de jó itt a tengeren, és látni azokat a szép hullámokat és gyönyörű hullámokat, amelyek talán egy felhő karcolónyi nagyságúak. Tehát igen, hogyan látjuk mi a mi életünket. És így gondoltam arra, hogy igen, érdemes megvizsgálni azt, hogy hogyan látjuk a mi életünket, mert igen, lehet, hogy az ember az életében, amikor a mindennapjaiban éli az életét, és akár látja azokat a csodákat, amiket Isten elénk állít, csodálatos dolgokat, de sokszor ezeket a csodálatos dolgokat nem csak csodákként tudjuk látni, mert a csodálatos dolgok azok mindig érthetetlenek. És a csodálatos dolgok azok éppen azért, mert érthetetlenek, mert kiszámíthatatlanak az ember számára, ezért végül is rettenetes és félelmetes dolgok. Tehát Isten csodái, Isten akarata, Isten szándékai, azok nem csak szépek és nem csak csodálatosok, és az felett nem csak úgy tudunk megállni, hogy milyen jó látni az Isten csoda dolgait, hanem éppen azért, mert csodák. Mert nem mindennapiak, éppen ezért félelmetesek is. Hát emlékezzünk csak azokra a történetekre, amikor Isten angyala jelenik meg valakinek. Hát ez egy olyan csodálatos dolog, ha az ember arra gondol, hogy megjelent nekem egy angyal. De arról olvasunk, hogy akárhányszor megjelentek az angyalok, akkor az emberek összerezzentek, féltek. Mert nem szokványos dolog. De az életünkkel nézve is hasonlóan járhatunk. És ezért jó látni azt, hogy amikor a mi mindennapjainkban éljük a mi hívő életünket, akkor látni kell azt, hogy amelyek a mi életünkben Isten által elkészített dolgok, és azt gondoljuk, és tudjuk, hogy ez jó, de mégis olyan sok bizonytalanság van benne, és olyan sok félelem van ezért az ember életében, mert nem látjuk azokat az utakat, amikre Isten bennünket vezet. Lehet, hogyha visszafele nézünk, akkor azt mondjuk, hogy csodálatos dolog volt, de amikor benne vagyunk, akkor azt érezzük, hogy minden olyan bizonytalan, és mindentől rettegek és félek, ami ebben a körben éppen engem érint. De Istennek az a terve, hogy végigvigyen bennünket ezen az úton, hogy az ő ígéreteit beteljesítse. És erről ír a zsidókhoz írt levél, amikor azt látjuk a 12. versben, hogy ne legyünk restek, hanem legyünk követői azoknak, akik a hit és a békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Békességes tűrés, vagyis bármennyi félelem van az emberben, mégis tűr békességben. Miért? Mert hittel megy ezen az úton. Akkor is, amikor nem érti, amikor félelmei vannak, amikor kételyek vannak az emberben, amikor úgy érzi, hogy azok a csodálatos dolgok, amiket Isten megígért, ezekből most nem értek és nem látok semmit, csak a félelem, a rettegés lesz jelen az én hétköznapjaimban. Tehát hogyan látjuk mi a mi életünket? Igen, sokszor úgy, hogy csodálatosak az Isten cselekedetei, az ő munkája, de igenis félünk, rettegünk ezektől a dolgoktól, mert tele van bizonytalansággal, legalábbis a mi számunkra. És itt az ige, a zsidókhoz írt levél szerzője Ábrahám példáját hozza elénk, Ábrahámnak a hitéről beszél, és az ő példával erősíti meg nekünk azt, hogy hogyan is járjuk végig ezt az utat. Mert azt mondja, hogy az ígéret csak akkor lesz a miénk, hogyha azokban az ígéretekben, amiket Isten elénk állított, annak a abban való hitben mindvégig kitartunk. És testvérek, ez a legnehezebb. És ez az, ami leginkább kifog rajtunk, mondhatjuk azt, és erőtlenné tehet bennünket. Testvérek, amikor Pál apostol arról beszél, hogy én a nemes harcot megharcoltam, akkor ne gondoljuk azt, hogy igen, mindig aki leír valamit, az lehet, hogy egy kicsit mindig túloz. Ugye, szeretjük eltúlozni, hogyha magyarból kellett valami fogalmazást írni, valami nyári élményről, akkor valljuk be mindannyian, hogy azért csak szerettük kiszínezni ezt a dolgot, hogy mi is történt velünk. Hát elmondtuk, de azért egy kicsit erősebben. Tehát, hogy legyen ennek azért hírértéke, ugye, ahogy szokták mondani ma is, hogyha az ember a internetre fölmegy és lát egyetlen egy hírt kiírva, valami nagyon érdekes mondatot leírnak egy hírrel kapcsolatban, az ember, hát nézzük meg, és amikor elolvassa, akkor azt látja, hogy nem is olyan érdekes ez. Na de maga az a felhívás az ott van. És amikor Pál apostol leírja, akkor az ember úgy érzi, hogy ama nemes harcot, nem túloz ő egy kicsit? Nem túloz. Nem túloz, mert az az ember, aki végigjárja a hitnek az útját, az nagyon jól tudja azt, hogy nem volt könnyű ez az út. Még úgy sem, hogy vannak ígéretek, amiket Isten elénk állít, de hogy ezek nem mentek olyan könnyen. Csak jó olvasni, amikor Pál olyan szép dolgokat ír, hogy hogyan ment, hogyan szolgált, de az ember, hogyha egy kicsit belegondol, hogy mit élt ő át, akár a hajón, ami aztán hajótörés szenvedett, hogy persze, azt jó olvasni, hogy Pál imádkozott, és Isten megszólalt, és mondta neki, de testvérek, gondoljunk bele, hogy ez velünk is minden nap megtörténik, jó, lehet, hogy nem a hajón, hanem amikor valami nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és hát könyörgünk az Úrhoz, nem egy ilyen boldog érzéssel tesszük azt, hogy hú, de jó, imádkozhatunk, és majd az Úr megszólít, hanem hogy gyötrődünk közben, talán félelmeink vannak, nem a csodákat, hanem a rettenetes érzést, amit megtapasztalunk. Hát Pál erről beszél, hogy ezek nagyon fájdalmak és nehéz harcok. És ő azt mondja, hogy neki kellett feszülnie, igyekeznie kellett, hogy elérje azt, amire megragadta őt az Úr Jézus Krisztus. Tehát, hogy érezzük, ami mögöttem van elfelejtvén, és neki dőlvén, neki feszülvén, igyekeszem, igyekeztem eddig is, azért a jutalomért, amit Isten nekem megígért. Testvérek, ez sokszor félelmetes és fájdalmas, és miért nem könnyű dolog ez? Emlékezzünk csak az Úr Jézusra, akihez annyiféle ember jött, annyiféle embernek voltak elképzelései, vágyai azzal kapcsolatban, hogy Jézus mit fog majd megadni nekik, vagy mi az, amit vártak. Mindegyik egy ígéretre támaszkodott. És milyen sokan elpártoltak, mert nem kapták meg. Valaki úgy gondolta, hogy majd a mindennapi kenyér problémáját fogja megoldani neki. És azt gondolta, hogy majd ez fog jönni mindig. De Jézus azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy ti földi kenyeret kapjatok tőlem. Nem egy gondtalan életre hívtalak el. Még akkor is, hogyha láttátok, hogy hogyan szaporítottam meg a kenyerek. És azt se gondolhatja az ember, hogyha egyszer meggyógyul, mert Isten valami csodát tesz az életében, akkor a következő alkalommal is semmi más dolga nincs, csak várni, és majd az Úr meggyógyítja őt, mert hát ezt ígérte. Valaki változást akart a világban, a politikai életben, aztán ő is csalódott. Milyen sokan hagyták ott, mert kemény beszédnek tartották. És a tanítványokban is ott volt a kérdés, hogy hova mehetnénk, Uram, amikor megkérdezte Jézus, hogy ti is elmentek, ti is elhagytok, de mi hova mehetnénk? Igen, hova mehetnénk? De ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy ők sem mérték föl azt, hogy amikor követik az Urat, az mindig csodálatos és mindig gyönyörűséges lesz, hanem mennyi félelem volt a szívükben mindvégig. És mi az, ami tartotta őket? Az a bizalom, amit elhittek, és amiben hittek, hogy amit Jézus megígért, az beteljesedik. Csak a hit tartotta őket. És sokszor volt olyan, hogy nem értették. Emlékezzünk csak az Emmausi tanítványokra, akik azt mondták, hogy pedig mi azt hittük. Hát az Isten akarata, az Isten szándéka, az Isten gondolatai, azok nem ugyanazok, mint az ember akarata. Sokkal magasabbak. Másképpen látja az ember, mint ahogy látja Isten. Mert Isten nem mindig olyan úton vezet bennünket, mint mi azt elgondoljuk, vagy elképzeljük. Ki nem szeretné, vagy szereti azt a Zsoltárt, amit Dávid írt le, a 23. Zsoltárt. Ugye olyan szép gondolatok vannak, és amikor elolvassuk, szinte felmelegszik a szívünk, szinte szájra kapunk, mint a sasmadár, amikor Zsoltáríróval együtt mondjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ugye, hogy csendes vizekhez terelget engem, hogy füves legelőtkön nyugtat engem, vagy amikor azt olvassuk, hogy lelkemet megvidámítja. Hát valami ilyesmi az, amit mi el tudunk képzelni, és amit várunk attól, hogy majd az Úr megadja nekünk. Ígéretei vannak, mint Ábrahámnak is voltak ígéretei. De kevésbé szoktuk elővenni azt a gondolatot, ami benne van ebben a Zsoltárban, amikor a Zsoltár író azt mondja, és hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, Persze ezt is elővesszük, de nem erre szoktunk gondolni. Nem az foglalkoztat bennünket, hogy de jó, amikor a halál árnyékában járunk, mert ott is velünk van. Hát ki vágyik erre? Nem ez, ez jó, ez is benne van, és ott tudatalat mindig ott van, hogy ha bajba vagyunk, akkor hozzá menekülünk, de nem ez, ami betölti a szívünket, hanem a csendes vizek. Azok a szép legelők, amiről beszél a Zsoltár író. Pedig azt mondja Mózes, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és a nagyobb része az a halál árnyékának völgye. Vagyis a sok gond, a probléma, a bizonytalanság, ami az életünkben van, amelyek sokszor mondhatjuk, hogy kétségbe ejtik az embert. És akkor mibe kapaszkodunk? Nem tudunk másba kapaszkodni, csak Isten ígéreteibe. Azokra az ígéretekre, amelyek ugyan ott vannak az igében, de amiről sokszor úgy érezzük, hogy ezek olyan messze vannak. Mikor jön el? Mikor tapasztaljuk meg? És ezért állítja elénk Isten igéje Ábrahámnak a példáját, mert Ábrahámnak is Isten egy nagyon nagy ígéretet ad, hogy veled leszek, nagy néppé teszlek, megáldom bennek adod a föld minden nemzetségét. Hát kelettől nagyobb áldás, hogy Isten azt mondja, hogy veled leszek, megáldalak, áldás leszel másoknak. Hát ez az élet, az az, amire talán mindenki vágyik, hogy Isten velünk van, megőriz, elvezet, segítségünkre van, még gyermekeink is lesznek, áldás lesz majd, minden. Tehát tiszta, tökéletes és szép dolog, amit Ábrahám gondolhatott akkor, amikor Isten őt kihívta Úr Kazdinból is, és elindult, és szakított az ő múltjával. És azt mondja, hogy menj arra a helyre, amit én megmutatok neked. Hát ez az, amit Isten ott megígért, az egy tökéletes dolog lesz. Olyan könnyű volt elindulni Ábrahámnak? Hát ez egy ígéret. Semmi nem volt ott lezsírozva, ahogy szoktuk mondani. Semmit nem tudott, hogy mi van ott Kánaán földjén. Nem is küldött ki kémeket. Nem küldte el, hogy na fiúk, induljatok el. Na nézzétek már meg ezt a földet, hogy ez valóban olyan. Persze jöttek már oda emberek, de azért én messziről jött embernek nem biztos, hogy annyira hiszek. Menjetek, bennetek megbízom. Menjetek. Sőt, még talán azt is mondhatta volna nekik, hogy kössetek jó üzletet, hogy mire odaérek, engem már az várjon, hogy minden tökéletes. Tehát ott már nekem nem kell majd csak bevonulnom, és minden az enyém lesz. Vegyétek meg a földeket, hát hogy az enyém legyen. Nem volt ilyen. Nem is látta. Hát akkor olyan könnyű lehetett elindulni, mindent ott hagyni. Hát a kémek, Izrael népe, kémei, akik kimentek, és akik azt mondták, hogy hát nem, hogy olyan, amit Isten leírt, hanem hát el nem mondható, hogy mi az, ami ott van Kánaán földjén. Tehát amit Isten elmondott, az amit láttunk, ahhoz képest mondhatjuk azt, hogy nem is annyira csodálatos. Tehát valóban ott az emberek úgy viszik a szőlőfürtöket, hogy két ember viszi egy karón. Hát az csodálatos lehet, és mennyi minden más. De ezt nem tudta Ábrahám. Csak egy ígéret volt számára az ő hívás, és hogy menj el, és majd megáldalak téged ott. Ez olyan könnyű elindulni. Persze lehet, hogy voltak olyan dolgok, amelyek őt végül is kényszerítették arra, hogy elinduljon. Mert miért is indulhatott el? Azért, mert valami, ami ami az ő életében eddig volt, azt már nem kívánta. Hisz előtte olvassuk Ábrahám elhívása előtt azt a történetet, amikor Isten összekeveri a nyelveket Bábelnél. És ez nem csak az, hogy lettek különböző nyelvek, hanem amiről Isten igéje beszél, hogy nem értették meg az embertek egymást. Ahonnan ma is az emberek szeretnének menekülni, mert ma is Bábel van. Még lehet, hogy egy családban is Bábel van, pedig egy nyelven beszélünk, de mégsem értjük meg egymást, elbeszélünk egymás mellett. Tehát, hogy az ember menekül, és azt mondja, hogy szeretnék ettől egy jobb életet élni. És azt mondja Isten, hogy menjél el arra a földre, amit mutatok neked, és élj ott. És azt gondolta Ábrahám, hogy ha majd oda megy, akkor ott minden szép és jó lesz. És amikor elment, hittel, azt látja, hogy semmi nem változik. Ott is ugyanazok az emberek élnek, sőt, amikor oda ment, azt mondja az ige, hogy rögtön éhség támadt azon a földön, aztán sátorozgatott, de nem jutott egyről a kettőre, aztán olvassuk a fáraó történetét, aztán olvassuk azt, hogy ennek milyen következménye lesz, és úgy tűnik, mintha minden kicsúszott volna Ábrahám lába alól a talaj. Tehát minden olyan kusza lett körülött, és hát ezért indultam el. Ez volt az a nagy ígéret, és tele volt félelemmel, hogy mi lesz. Meg volt az ígéret, nagy nemzetté teszlek, megáldatnak benned a föld minden lakosai, és ebből mi az, ami megvalósult? Mi az, ami ebből az enyém? Sőt, hát hol lesz ebből nagy nemzet? Hát még gyermekem sincs. Tehát, hogy mik ezek az ígéretek? Hát persze, hogy tele volt aggodalmaskodással, félelemmel, de Istennek egészen más a célja. Azt gondoljuk, hogy Isten ígéretei azon állnak, hogy mi az, amit én megkapok ezen a földön. Mindig arra gondolunk, hogy Isten ígéretei majd az enyémek lesznek. Nem leszek beteg, szép lesz a családom, minden olyan tökéletes lesz, mert hát Isten szereti az ő gyermekeit. Nézzük csak meg, hogy Ábrahám ebből mit élt át. Vagy az ősatyák mit éltek át ebből. Szép családja volt, ugye, Jákobnak. Hogy örült minden egyes gyermeke megszületésénél. És aztán látjuk azt, hogy mivé váltak a gyermekei. Én most nem arról akarok beszélni, hogy hát persze, hogy nem szép dolog ez, és az, amiben annyiszor vágyakozunk, hogy szép családunk lesz, ez nem fog megvalósulni. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy az ember azt gondolja, hogy ígéretek majd az enyémek lesznek, és ezt mindent tökéletesen megkapom, már most itt ezen a földön minden az enyém lesz. De az Isten ígéretei sokkal hosszabb távúak a mi életünkben. Az ígéret arról szól, hogy Isten elkezd egy folyamatot, hogy mindaz, ami a bűnesek miatt elromlott, az kijavítsa. És ennek egy részében, ennek a tervnek egy részében én is részt vehetek. És Ábrahám is ez van, életében is ez van. Azt mondja, hogy benned majd megáldatnak a föld minden nemzetségei. Ez szép ígéret, de ez megint csak a jövőre mutat. Hogy nem fog minden megváltozni, se körülöttem, sem bennem. Nem lesz minden az enyém, amire én gondolok, hanem elindult valami, amit Isten végre akar hajtani. És ebben nekem részem lehet. Rajtam keresztül kezdődhet el valami, mert Isten bennem él. És ez az áldás az ember életében. És ezt kellett elfogadni a hittel Ábrahámnak, és én azt gondolom, hogy ezt kell nekünk is hittel elfogadni, hogy nem arról szól az ígéret, hogy bocsánat a kifejezésért, minden happy lesz, és minden tökéletes az életemben, hanem az, hogy hiszek abban az ígéretben, amit Isten megvalósít. Az én életemben majd megvalósít a gyermekeim életében. És ez nem mindig tökéletes, ahogy mi gondoljuk. Csodálatos dolog, de sokszor félelmetes is, mert nem látjuk, hogy mi miért történik, és hogyan épül fel ez a ház. Ez ugyanolyan, mint a házépítés, hogy a munkás, aki építi a házat, aki látja azt, hogy hogyan kell összeállítani egy vasbeton koszorút, annak fogalma sincs arról, hogy milyen lesz ez a ház. Neki csak azt mondták, hogy barátom, itt vannak a vasak, készítsd el, tedd fel oda. Az ácsnak semmi más dolga nincs, csak amit megmondanak neki, hogy zsalúzz be. Talán a kőműves vagy valamelyik más beönti és rakják fel a falat, de senki nem tudja leginkább, hogy mi lesz ebből. De az építő, illetve a tervező, az már látja. Az már látja. Napokban fönt voltunk Szolnokon, a idősek otthonát néztük meg, meg egy kis ünnepség volt ott, hogy 5 éve nyitottuk meg a szolnoki idősek otthonát, és találkoztam a tervezővel, aki az itteni idősek otthonát is tervezte, és azóta még nem látta, és hogy beszélgettünk, mondom, mutatok néhány képet, hogy milyen lett. És akkor nézegette a képeket, és mondtam, hát így gondoltam. Pedig amikor utoljára látta ezt a épületet, akkor ugye, hogy szokták mondani, hogy csak a leomlott falak álltak, minden szana széjjel volt, és amikor megnézte ezt a néhány képet, hogy na, jó lett ez, így gondoltam. Hát ő neki ott volt a fejében. És ő tudta, hogy mit kell csinálni. Hát mi pedig, miközben építettünk, itt aggodalmaskodunk, jó lesz ez, biztos. Hát ő tudta, mert Isten a mi tervezünk. Ábrahám sem látott semmit, tele volt félelemmel, aggodalmaskodással, mi lesz ebből? De Isten tudta, mert a terv az kész volt, hogy mi ebből mit valósítunk meg, az rajtunk áll. Hogy ebből mennyi lesz a miénk, az rajtunk áll, és amit Isten nekünk akar adni. És nem volt könnyű Ábrahámnak látni azt, hogy egyrészt nem volt gyermek, másrészt ugye kiesik mellőle Lót, az is egy olyan nagy fájdalom lehetett neki, sőt, egy nagy felkiáltójel, egy nagy intőjel, hogy barátom, ha nem tartasz ki, akkor te is elveszel. Tulajdonképpen Lótnak is volt valami szerepe az Isten áldásaiban. Nem véletlenül ment el. Tehát ő is tapasztalt volna abból a jóból, abból az áldásból, amit Isten megígért Ábrahámnak. Tehát az övé is lehetett volna, de azt mondja az ige, hogy Lót nem tudott várni. Nem hitte el, hogy amit Isten megígért, abból lehet az övé valami, mert Istennek neki vele is voltak tervei, hanem ő elment. És látjuk azt, hogy hogyan ment tönkre az egész élete, és hogy mennyire nem valósult meg semmi abból, ami megvalósulhatott volna. És Ábrahám ezt látta, hogy neki végig kell menni ez. És nagyon megviselte Ábrahámot mindaz, ami ott történt. Tehát ez kellett Ábrahámnak megharcolnia, hogy ígéreteink vannak, de ez az ígéret nem mindenben lesz az enyém. Az igazi ígéret az az enyém lesz. Amit Isten megígért az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő benne áldatnak meg a föld minden nemzetségei, de hogy közben milyen ígéretek lesznek a miénk. Mit tapasztalunk meg az ígéreteiből? Az attól is függ, hogy mennyire bízunk ő benne. És járjuk végig azt az utat, amire Isten bennünket elhívott. És így olvassuk az igében, és eképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Ha most megkérdezhetnénk Ábrahámtól, hogy csodálatosak, vagy félelmetesek voltak Isten útjai. Hát lehet, hogy azt mondaná, hogy mind a kettő. Voltak, amikor csodálatosak, voltak, amikor félelmetesek. De amiért megnyerhette az ígéretet, az azért volt, mert mindvégig álhatatosan kitartott. Testvérek, mi is járjuk az utunkat. Csodálatos utak ezek, és egyben félelmetesek is. Azért, mert nem mindent látunk, nem mindent tudunk. Nem mindig látjuk a következő lépést, de egy bizonyosság lehet bennünk, hogy amit Isten megígért, az beteljesíti. Hogy ebből mi valósul meg az életünkben? Mi az, ami rajtunk áll, amit hitből nyerhetünk, és mi az, amit Isten nekünk itt ezen a földön megígért, ezt nem tudjuk. De azt igen, hogy végezetül eltétetik nekünk is az életnek koronája. A végső ígéret az beteljesülhet, amiről beszél Ábrahámnak Isten, és közben pedig velünk van. És igazzá válik az, hogy az Úr az én pásztorom, hogy nem kell szűkölködnöm, hogy időnként csendes vizekhez terelget, időnként megvilámítja a lelkemet, időnként a halál árnyékának völgyében vezet. Ezt mind átélhetjük. Sokszor csodálatos dolgot látva, sokszor félelmetes dolgokat megtapasztalva, de aki mindvégig állhatatos marad, az fog üdvözülni. Én azt kívánom, hogy ezt az utat győzelmesen járjuk végig hitben, és miénk lesz ez a korona. Amen.